Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendelt kiállításunk megítéltem. Szeretném megmutatni Önöket a mai kiállítás két főszereplőjét. Paplátot nem kell sokatnak bemutatni, mivel helyi illetőségű kolléga mondhatom, illetve Szabó Endre, akinek ezeket a csodálatos képeket köszönhetjük, amit majd a falakon megtekinthetnek. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy Dr. Bukés Sándor, akit valószínűleg többen láthattak már itt körülben, őt kértük fel a kiállítás megnyitására, és elvállalta nagy örömünkre. Úgyhogy megkérném Bukés Sándor, Balázs Béla, a díjas filmrendező, operatőr, hogy nyissa meg a kiállítást, mondjuk néhány szót.
Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, akiket azt hiszem már korábban találkoztam, azokat különösebben, hogy gyakran eljönnek ide, mert ez egy kis oázis, gondolom, Vécsák szívében. És valami olyan alkalommal vagyunk most itt, ahol egyrészt a kiállítókat is ugyan csak a paplacik ismertem, téged nem, de katonai vonalon ismerkedtünk meg, még régen amatőr filmes tanfolyamon, és onnan van az ismerettség, és amikor a Laci fölhívott, hogy eljönnék-e megnyitni a kiállítást, kérdeztem, hogy miről van szó, mondta, hogy technikai történeti, és egy alkotói kiállítás. És akkor megkaptam a képeket is interneten, végignéztem őket, és egyrészt a csodálat töltött el, hogy hogy van valakinek ennyi türelme, ennyi érzéke a szépséghez, és aztán amikor idejöttem ma, és végignéztem a képeket, akkor arra jöttem rá, hogy nem művészi alapon dolgozik, de művészet, amit csinál. Mert a képek aláírásaiból, a címekből rá lehet jönni, hogy nem akar valami nagy fókusz keríteni köré, hanem azt írja a címnek, ami a képen látható. Tehát az, ami képzőművészeti kiállításokon nagyon gyakori, hogy az emberek nézik a képeket, nagyon egy abszolút kiállításon, voltak ilyen is itt, azt is megnyitottam, és akkor utána rögtön megnézi a címet, hogy miről is szól ez a kép. De hát ott én azt mondtam, hogy nem kell a címeket nézni, felejtsék el, hanem hagyják, hogy zenéljen a kép, élvezzék a képet. És itt meg azzal találkozom, hogy te rendkívül szerényen csak azt írod le, ami ott van, és nem akarsz hozzáfűzni valami nagyon nagy zengetes címet, és ez nekem nagyon tetszik, mert ez egyfajta magatartást mutat. A képek minőségén nem változtatna, hogyha valami nagy költői címet adnánk neki, de ha megállunk a kép előtt és nézzük, hogy milyen pillanat lehet ez, amikor a nap pont úgysüt, amikor glóriát von a szarvas köré, úgy onnan jön a fény, azt kivárni. Aki vadászatra foglalkozik, egy barátom eljött velem Perőcényből, mert mondtam, hogy vadász vagy, gyere nézd meg, hogy máshogy vadászik. A vadász ül hosszú néma lesben, ugye ismerjük a versből, hogy mennyit kell ahhoz várni, hogy pont úgy jöjjön, hogy a hold képe előtt ott legyen a madár, vagy éppen etessen a madár, vagy éppen udvaroljon, vagy bármi, ami itt történik. Ez egy olyan megfigyelő készségnek a lenyomata, és egy olyan türelemnek, amire azt hiszem, hogy nyugdíjasnak kell lenni, hogy az embernek ennyi türelme legyen, mert korábban annyi minden leköti az ember figyelmét, és nem fogod tűnni órákon keresztül, vagy visszatérni 5-6-szor, hogy az a vaddisznó egyszer már nézzen szembe az én fényképezőképpen már. Tehát ezt az egyik oldalról ezt a türelmet emelném ki, a másik oldalról pedig a természet szeretetet. Szóval ebben a világban, amikor a televíziót bekapcsoljuk és 125 csatorna van, és amikor nézünk egy játékfilmet, az egyszer csak megáll, és jön a hüvelytárosság, vagy nem tudom milyen tablettának a hirdetése, ráadásul gyerekeket használnak föl a hirdetésekhez, disznóság. 8 percig nem tudom nézni tovább a filmet, mert a hirdetés van. Akkor, ha elkezdek kapcsolgatni, hogy más nézzek, akkor kiderül, hogy hirdetésből hirdetésbe kapcsolok. Vagy, ha nem, akkor egy ugyanolyan jellegű filmet. Itt is gyilkolnak, ott is gyilkolnak, itt verekszenek, ott verekszenek. Még jó, ha nem egy ilyen Matrix jellegű filmet látok, ahol valakiből takony lesz, aztán újra átalakul, aztán mit lesz belőle, valami szörnyű, és van egy 7 éves kis vaddisznó unokám, azért álltam ide a aki állandóan a tévét újna, vagy az internetet, és ott is szörföl. Mert ez a halála a figyelemnek, mert a szörföléssel mindig új impulzusok jönnek. Csak gondoljam meg bele, hogy a filmekben szokás rövid képeket bevágni. És a rövid kép az arra jó, hogy fölvillan, és akkor az ember első pillanatban beazonosítja, hogy mit is látott. Második pillanat az lenne, hogy ezt asszociatíve valamihez köti, hogy ez az arc ugyanolyan volt, mint nagyanyám. És arról eszébe jut egy csomó olyan dolog, amit átért, ami fontos az életében. Tehát, mit jelent ez, hogy időre van szüksége, de ha úgy működik a média, hogy a következő pillanatban megint jön egy impulzus, majd megint jön, nincs idő ezekre az asszociációkra, nincs idő arra, hogy végig gondoljam, vagy hogy beleszeressek valamiben, hanem mindig kív ki az újabb, vagyis mire tanítanak arra, hogy egyre felületesebben figyeljünk, és miért kell felületesen figyelni, mert majd a reklámot tessék megnézni és vásárolni belőle, amit reklámoznak. Tehát ez egy nagyon-nagyon körmönfont, tudományosan kikísérletezett pszichológusok, pszichiáterek, stb. Reklámszakemberek dolgoznak abban, hogy ez így legyen. De hát meghűlítse meg bennünket. És akkor eljön az ember ide, és megáll egy képen, én döntöm el, hogy mennyi ideig állok ott, hogy mennyi ideig nézem, mennyi ideig szeretem azt, ami ott történik. És ez szerintem nagyon jó. A másikat én úgy nevezném, hogy vizuális környezetszennyezés. Ez pedig nagyon környezetbarát, nagyon türelmes, szeretete a természetnek. És közben, ha már mondtam ezt a szót, művészet. Művészet, mert esztétikailag olyan szépen válogatottak a képek, és olyan gyönyörűek a képek, hogy az ember szívesen kirakná otthon a lakásban, hogy ez legyen előttem, és ne az állandóan vigyorzott képek. Úgyhogy én csak gratulálni tudok ehhez az anyaghoz, és irigylem, hogy ennyi időt volt, hogy ezeket megcsinálnak, és nyilván sokkal több képet csinál, de hát ennyit fér ki a falakra. A másik pedig az áprili idézet. Áprilinak én is nagyon nagy híve vagyok, csináltunk is egy filmet Áprilról, és vers hátán vers volt, aztán kiderült, hogy nem lehet 50 percig Áprilit hallgatni. Mert az nagyon jó, hogy ilyen rövid darabokat hallottunk, mert abba belemegy az emberek az államba, de az illúzióba, és aztán jöhet egy újabb. Az a filmünk azért nem sikerült, mert 50 percig verset hallani egy filmben, ahol egyébként a nézők ahhoz vannak szokva, hogy majd szörfölnek, és az első vers után ott hagyják a filmünket, nem lehetett végül is megcsinálni. De hát van itt egy másik anyag is, ami nagyon összefügg ezzel, ugye a fotográfia napjáról van szó, itt meg egy csomó olyan készüléket látunk, amit egyrészt a fotóhoz, másrészt a filmhez kötődnek, és hát ez nem akarok triviális lenni, de a szívem csücske, mert a 60-as évek elején kezdtem el amatőrt filmezni, és akkor a gépemet ugyanakkor eladtam, mert akkor jó pénzt kaptam érte, majd később sokkal többet visszavásároltam, hogy maradjon azért nálam, és ma már több száz kamerát, meg vetítőgépet tartok magamnál, nem tudom, hogy hol lehet őket megmutatni, annyira szépek és annyira szeretem őket, csak a portörléshez már nincs elég türelmem, úgyhogy nagyon zacskókba csomagolom őket, de nagyon örülök, hogy Laci barátom ezeket kiállította, mert itt végignézhetik a daguerreotípiától a majdnem a mai napig a fotótechnikát, még a jobb kamerát is megnézhetik, és ez nekem gyerekkori élményem, mert Budakeszin laktunk, és a betegen feküdtem, és a redőny le volt ereszte, és a redőnynek a kis vékony részein, ahogy sütött a nap, aki elment ott az udvaron, a fejjel lefele a falon végigment, és akkor ütött meg először, vagy érintett meg először a mozinak a varázsa, hogy keletkezik a kép, és hogy jön a mozi, aztán persze lóktunk az iskolából is eleget, hogy filmeket nézhessünk. De érdemes végignézni, és ez egy ismeretterjesztői szempontból is nagyon jól összerakott kiállítás, mert szépen le van írva mindenről, hogy mit kell minimálisan tudni ahhoz, hogy értékelni tudjuk. Egyébként meg esztétikailag is szépek ezek a készüléket, úgyhogy én csak javasolni tudom, hogy alaposan itt nézelődjenek, várjanak türelemmel, és gondolják át, hogy milyen türelem kellett az elkészítéséhez, ott pedig nézzék meg, hogy mi mire volt alkalmas, és hát élményben lesz részük. Nagyon örülök, hogy régságon ilyesmik vannak, és bármiból szívesen jövök. Köszönöm szépen a meghívást!
Most következne az, hogy megköszönöm kedves vendégeinknek, Sándornak, Endrének, Lacinak és Zsoltnak a közreműködést, de közben kaptam egy olyan infót, hogy Laci is és Endre is szeretést tud ezekről a kütyükről, illetve a felvételekről néhány kis sztorit mesélni, úgyhogy csak megkérdezném, hogy esetleg lehet-e, hogy egy-két eszközt bemutat Laci, esetleg egy-két képről mondom a néhány szó.
Hát először nagy vonalakban próbáltam időrendi sorrendbe rakni a dolgokat, de az csak részben sikerült és szakaszonként, de a logikai sorrendnek van. Ugye a képkészítéshez először is kell egy fotokamera, aztán elő kell hívni a filmet. Itt látható egy kivilágított doboz, amiben többfajta film van átvilágítva, köztük például egy 1880-as üveglapra készített negatív. Hát közben jött egy lyuk kamera is, amit talán még az ókorban is ismertem. A filmkészítés után ugye elő kellett hívni a film negatívot, azok az eszközök itt vannak, szállítani kellett pormentesen, abszolút pormentesen, utána ki kellett dolgozni a képeket, ahol is itt vannak az eszközök. Aztán van, amikor diát csinált az ember, főleg amikor a színesre jött, akkor ott vannak a dia vetítőkészülékek, köztük vannak elég régiek is, ez a legrégebbi magyar esetén vetítő, és a különlegesség ez egy katonai vetítő, csehszlovák gyártmány, aztán valaki 68-ban érkezik. Ez is egy annak idején nagyon modernnek számító nagy teljesítmény diavetítő, és a legkisebbi magyar diavetítő itt van. Először azt talán nem mindenki látja, az a páncélozó diavetítő, az a Dalmon Művetik a gyártmánya, írtó nehéz, de hatalmas teljesítmény volt. Aztán ugye jöttek a filmek, többfajta filmformátum volt a normál 8-as, ahhoz van itt három kamera, meg a vetítője, a vetítő orosz, két orosz kamera, meg egy amerikai kamera van itt. Aztán itt a Super 8-as film, az egy kicsikét nagyobb méret, egy kicsikét jobb minőség. Itt van két ilyen japán kép, és mögöttünk egy japán filmvetítő. A következő díszméret az a 16-os méret volt, hát abból túl sokat nem látni, de egy kamera van ott, az látszik, hogy sokkal nagyobb tekercse van. Ott van hozzá a film is, ami még megmaradt, és abban a tartályban lehetett belülítni a filmnek, 30 méter hosszú volt a film, azt éppen kézzel be kellett fűzni, az nagyon jó játék volt,
sötétben igen.
És amikor normál 8-as filmet csináltak, azt is 16-os szélességűre csinálták, és utána hosszára ketté hasították, és összeragasztották. Ott van egy kis hasító, látszik rajta, hogy félig el van hasítva a film. A film szerkesztéséhez, aki nem egyforma akarja vetíteni azt, amit csinál, azt össze kell várni a filmet, időben is olyan logika, és a sorrend, és a többi. Az itt van, hogy mondtál, azt a éppen egy Tom és Jerry van rajta, egy két film. Így ezzel lehetett összeszerkeszteni. A 16-os film azzal lehetett vetíteni, és ebből a filmeknek vége következett a VHS korza, meg a digitális korza. Ugye azt először úgy gondoltam, hogy a daguerrotípiától a digitális fényképezőgépé, a daguerrotípia ott van, digitális fényképezőgépé, meg itt van számtalan. Azért részleteket akar tudni, azt nyugodtan kérdezem utána, majd elmesélem, hogy nem hallgatok sokáig.
Akkor megkérdezem, hogy kapu ezt, hogy esetedül is néhány kicsit történetet előad a fényképek kapcsán.
Hát tisztelettel köszönöm a megjelenteket. Nagyon jó látni köztettek a régi barátaimat, ismerőseimet, gyerekkori barátok, egyetemi társak, és sokan persze nem ismerhetnek, mert a népsághoz nem sok közön van. Annyira közön, hogy ismerem a megfelelő embert. Laci barátommal, 18 éves korunkban, Hódmezővásárhelyen katonai kiképzésben részesültünk, és ő is egyetemi előfelvétel is volt. Együtt jártunk egyetemre is, jó ideig, és nemrégiben írott fel, hogy lesz egy fototechnikai kiállítása, és hát jó lenne, ha mellette valami anyag kerülhetne a falra, és hát így történik a dolog. Úgyhogy, ahogy mondani szoktánk, hogy az ember sose lesz proféta a saját hazájában, ez nem nagyon igaz, mert legalább öt másik helyen laktam életemben, sehol nem merült fel, hogy kiállítást kellene rendezni, csak így, hogy Lacit megszólított. De hát ez is olyan, mint egy lölki törvény, hogyha elég sokat fényképezel, nem halsz meg fiatal, akkor elég utóbb lesz egy kiállítás. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem a hála hangján kell szólnom, mert ebben a gyönyörű kiállításon nekem mindössze annyi szeretem volt, hogy elkészítettem a képeket, aztán előhívattam, és ma ide jövőre tapasztaltam, hogy egész jól mutatnak a falon. Ez persze a fehér falnak, meg a fekete kartonnak köszönhető, de hál' Istennek meg vagyok elégedve, és remélem, hogy a tisztelt megjelentek, és a később a látogatók is valami élménnyel távoznak. Ugyanis, hát én noha fiatal koromban már fényképeztem hasonló technikákkal 50-60 évvel ezelőtt minden lehetett. Aztán itt látom Barabás Mési barátomat, aki nagy fotós volt az egyetemen, most azóta se találkoztunk, de kíváncsi vagyok, hogy ő mire vitte a fotózáson, majd gyakorolja még. Ott az egyetemi fotólaborban hívtuk a negatívokat, meg csináltuk a papírképeket. És ahogy néztem ezt a sok régi dolgot, ami tényleg egy kultúrtörténeti, technikai, történeti gyűjtemény és csoda, és tiszteletértem Laci barátomnak, azért mindjárt arra gondoltam, hogy de jó, hogy nem ilyen képekkel kell manapság fotózni. Úgyhogy manapság már a digitális technika bírik, ezek a képek is digitális kamerával készültek, és némely nyomatok lehettek róla, úgyhogy közben a képeket küldözgettük innen, oda, onnan, amoda, elektronikus úton, nem kellett hozzá se futár semmi. Ez az egyik dolog, nagyon sok technikai újítás könnyíti meg a mai fotósok dolgát. Az autofókusz automatikusan fókuszra áll, nem kell állítani magtából, a belső fénymérő ma már olyan természetes, mint az egyszer egy. Ezeket mind tudják ezek a képek, tehát csak valóban ki kell ülni, ki kell várni azt, hogy készülhessenek ilyen képek. És hát valamikor a nyugdíjban menetelem előtt szembesültem én hát egyrészt Áprili költészetével, az ő természet szeretetével, a lától való félelmével és egyebekkel, és a művészetet meghatott, és ugyanekkor a kis kertemben pedig elkezdtem a téli madárevetést, és gyűltek a madarak, csodáltam őket. Ahogy a filmrendező úr is mondta, az embernek fiatal korában minden más dolga van, és nem veszi észre, hogy körülöttünk is van élet, van természet, vannak élőlények, tényleg élőlények, csoda, és hát ezt meglátni, felfedezni és bemutatni, hát ez egy szépséges dolog, holott annak idején én mindezt a saját örömömre kezdtem el ezeket a dolgokat fényképezni. Aztán, hát ennek aztán már immár 10-11 néhány éve, és hát azóta gyakorlom, hát nem nagy képviségnek mondom, de a tiszteremi anyag kellett volna, azt is ki tudtam volna állítani, mert azért szinte napi szinten foglalkozom a természetfotózással. Annak is inkább, ahogy látható, az állatok, madarak témái. Nem mondom, hogy nem készítettem világfotót, nem készítettem tájfotót, de az túl egyszerű. A világ nem menekül el, a táj is ott marad, persze ki kell bánni a szép fényeket, stb. De az igazi kihívás az, hogy ilyen félénk állatokhoz az ember közel kerüljön. Hát ennek több módja van, amit az ember kitapasztal, nyilván vagy. Én elbújok egy lesbe és becsalogatom a élőlényeket etetéssel, itatással, tehát a hangjuk utánzásával, de közeledik a szarvasbőgés, szegény vitákat be lehet csapni ugye ebben az időszakban. Vagy pedig, hát rájuk kell menni, hogy így mondjam, cserkelni kell, ami fiatalon még már csak elmegy. Most már ilyen volt, amikor az embernek olint fáj, holott fáj, minden, akkor már egy kicsit nehézkesebb naponta 5-10 kilométert gyalogolni az éppen a jó fényekben, hogy az őzet kint legyenek, stb. Na, de hát rengeteg élmény kapcsolódik, ugye egyik barátom szokta mindig mondani, hogy mindennek megvan a maga története. Hát én most nem fogom elmondani ezt a 55 történetet, talán csak annyit, hogy a sok élmény mellett sok kudarc is ért, vannak egyszerűen olyan madarak, amiket még nem sikerült lefotóznom, pedig elég hétköznapja. És vannak vicces történetek. Nem akarok visszaélni a türelemmel, de egyet azért hadd meséljek kell, mert ez tényleg vicces és humoros. Felnőtt rókát szerettem volna végre fényképezni, éve eltek már el, és hát nem igen sikerült. Hát azért sem, mert a róka többnyire éjszakai állat nem nagyon mutatkozik. És hát ugye manapság mindenféle fórumok vannak,
természetfotózással kapcsolatosan, mint kezdő, érdeklődtem, hogy hát hogy kell rókát fotózni, hogy kell rókát csalogatni. És erre valaki írja, hogy hát a róka kedvenc étele a macska. Olyannyira, hogy ha ezt még meg is pörköljük macskát, akkor ennek olyan illata van, hogy a róka ennek nem tud ellenállni, és közel fog jönni. Hát úgy hittem is, meg nem is, de azért, ahogy autóztam az utakon, mindig láttam ilyen elcsapott macskákat, azért mindig arra gondoltam, hogy egyet haza kéne jönni. De hát ki is voltak lapítva, sokan jöttek szemben, de mégis égő, és hozzá kell tennem, hogy én valaha jobb kocsival jártam, öltönybe, nyakkendőbe, beöltözve. Na de mégis egyszer szembe jött egy éppen fejbe kólintott szép fekete-fehér kandúr az úton, nem volt a ruhája összevérezve. Na mondom, ez jó lesz meg. Gyorsan, és úgy félreálltam. A feleségem, mit csinálsz? Mit csinálsz? Csak nem teszed be a kocsiba. Jaj, mondom, de hogy nem fogtam a lejjonságba. Betettem. Oké, de most hogy fogom megtörtölni? Persze, vidéki házban ezt azért könyvűmmel raktam egy kis tüzet, mindenféle száraz lombot, meg ilyesmiből, házacskánkot, beletettem a macskát. Láttam. De mondom, most meddig kell sütni? Éresre, közepesre, vagy jól átsütni? Nem tudom. Na mindegy, egy idő után megfordítottam. Az azt mondja, te, a szomszédok mit fognak szólni? Milyen büdös lesz itt, meg minden. Hát akárhogy szagolgattam. Nem volt ez bűnös, olyan kellemes sűrűsítlata. Mondom, akkor talán ezek az olaszok tudnak valamit, lehet, hogy jó ez a macska. Na mindegy, aznap estére ennyi elég volt a kalandból, a pörkölt macskát így a farka végén ilyen megfogva, szépen beletettem egy nejlon, vagy egy műanyag gödörbe. Mondom, csak nem megjön, de így a róka a házam közé, ezért az ellenállhatatlan csemegéért nem jött be. Másnap reggel megtaláltam, ott volt a macska, olasz módra, jól átsütve, zsírjában, mert még azt is eresztett szerencsétlen. Na, ezek után kurkot dobtam a nyakába, és végig kuszkodtam. Turának a róka járt a helyeim, nem mondtam, hogy turai vagyok jelenleg. Hát szerencsére nem láttam esetleg, mert hát ez egy akkora élmény lett volna, hogy a testről jött igazgató egy macskát sétáltam a nézem, hogy megjegyzem a csirkefarhát vásárlásai miatt, így is éppen elég ég, furcsán néznek rám az eladó nők, pláne amikor egyet kérek, mert egy őjűnek elég egy napra egy őjű, egy csirkeparhát. Tehát ez csak a mellékes. Szóri, na lényeg az, hogy végig húzkodtam a rókát, semmi hatása nem volt. Utána még ezt a rókát elvittem csomagtartóba, a Tenterdelei szigetre, meg ott van egy kis házikom, ott is megcsináltam vele ezt a Herceg utcát elvénytelen. Úgyhogy nem jött a róka. Viszont a macskát annyira megutáltam engem, hogy ha járok innen a természetben, az biztos, hogy a világtól távol egy körös macska biztos, hogy feltűnik, színpajtózzanám, hogy ott megy a róka. Úgyhogy a fotós barátaim ezt mindjárt elnevezték a macskát Endre rókáján. Azt mondtam, hogy ilyen regeti. Na a lényeg az, hogy hát ez nem jött be, és utána aztán egyszer csak a szerencse mellé tegődött, és akkor kimentem, és frissen kaszált réten, a róka ott tengerészett, és egy gyönyörű képeket tudtam volna csinálni. Úgyhogy ebből ilyen Dr. Gubó szerinti gondolat, hogy minden tanács használhat, csak elég időt kell várni rá, hogy beteljesedjen, kifejtse a hatását. És a Suszkoén hogy Fekete István olvasgat, vagy egyszer csak valami kis értekezésében olvasom, hogy kezdő fotósként valaki azt tanácsolta neki, pörgőt macsával lehet rókát fogni, illetve rőni, és ő is ilyen lelkesen ezt megcsinálta, és neki sem volt semmilyen, úgyhogy gyakorlatilag a történet, ez a történet itt ért véget. Még a csirkefarmára visszatértek. Ugye, amíg még volt otthon kis kutyusunk, addig mindig megkockáztattam, hogy veszek egy fél kilót, akkor egy csirkefarmát elég az őjnek, a többit meg a kutyának, vagy a szegény kutya elcsúszult, most meg egy tárnyat, vagy egy csirkefarmát, vagy valamit veszek. Egyszer csak a feleségem azt mondja, hogy te, tudod, milyen jó a csirkefarmás sütve, letesz a tepsibe, vegyél 6 darabot, megsütjük. Megyek, volt ott egy ilyen jópofa, és fiatal asszony a boltba, mindig néztek, mondta már, hogy itt, amit vettem a csirkefarmát, az 40 forint. Azt mondja, hát bevallom, húsért ekkora összeget nem sosem számlál. De ezen alkalommal, amikor 6 darabot vettem, feltűnt neki, ránéz. Ja, mert közben elállítam, hogy hát jól van, nem kutya, meg semmi, de őj. És akkor megmutattam a képet, hogy nézze, tegnap őjbet fényképeztem a csirkefarmát. A lényeg az, hogy megyek a 6 csirkefarmáttal. Rám néz. Nagy vadra megyünk. És az elvetemültségemet, ami a kotorlás illeti, az sem jelenti jobban, mint azért a kis ővilájér, ami ott hátul van, azért olyan jó tízméteres húztam hason, hogy lefényképezhessem, és hát hasonló elvetemültséget, ami mindig hajlandó vagyok, azért, hogy tetszetős képeket készíthet. Nem akarok visszajönni a türelemmel, ha esetleg valaki kíváncsi ezen túl is a munkáimra, a Facebookon jelen vagyok, sőt egy blogot írok, mert annyi jó sztori van, hogy ezeket szívesen meg örökítettem már, amennyire örök lehet egy ilyen dolog. Valahol ilyen kis letéphető cetliket tettem ki, ha valakit érdekel, akkor a blogom címe meg a Facebook és egyébek megtalálhatok rajta. És ha valami kérdésük van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a kérdésüket!
Akkor most tekintjük a kiállítást megnyitottnak. Köszönjük szépen Szabó Endrének, Papp Lászlónak, Bugya Sándornak, sajnos közben el kellett menni egy megbeszélésre, illetve köszönjük Szájgyi Zsoltnak a kiállítást megnyitottak.